Tisztelettel és szeretettel köszöntöm Önöket. Ez a Lomnici Válaszol című podcast műsor itt a Kontextuson. Én ifjabb Lomnici Zoltán vagyok. Időről időre fennkívánjuk tartani az érdeklődést, de ezzel párhuzamosan figyelemmel kell lennünk az aktuális eseményekre, és természetesen elsősorban a beküldött kérdésekre, illetve az esetlegesen kommentekben érkező érdemi felvetésekre, amelyeket szintén eljutatnak hozzánk. Így most úgy döntöttünk, hogy három a korábbinál talán rendhagyobb témát választunk, a korábbiakhoz képest például érdekességeket tartogat meglátásom szerint az, ami az amerikai egyetemeken tapasztalható. Meggyőződésem, hogy ezzel kapcsolatban is lehet beszélni arról, hogy hogyan áll a közhangulat most az Egyesült Államokban, illetve az elnökjelöltek csatája hogyan működik, de mivel múltkor pozitív visszajelzést kaptunk a tekintetben, hogy Ukrajnával kicsit többet kellene foglalkozni, és a kárpátaiakkal, most arra gondoltunk, hogy még egy ukrajnai témát is behozzunk. Kezdjünk!
Ukrajna ideiglenesen kilép az emberi jogok egyezményéből. Ez az ország igyekszik az EU-ba?
Azt gondolom, hogy mindenkinek most már lassan van egy története, egy élménye, egy ismerősén keresztül, a sajton keresztül, baráton keresztül, családtagon keresztül a kárpátaljai magyarokat illetően, így különös figyelemmel kísérjük az ukrajnai eseményeket. Aggasztó fejlemények természetesen alapvetően a háborúból, a vérontásból, a kényszersorozásokból, az ezzel kapcsolatos korrupcióból fakadtak. Nyilvánvalóan nem megnyugtató számunkra az sem, hogy a hadi állapotra hivatkozó egyébként a nemzetközi mainstream közvélemény teljes jóváhagyása mellett nem tartottak Ukrajnában elnökválasztást és parlamenti választásokat, de az a tény, amit most a legutóbbi egyik kérdésben nekünk szegeztek, nevezetesen, hogy az emberi jogok egyezményéből kilép Ukrajna. Azt gondolom, hogy alapvető kérdéseket generál. Az a tény, hogy Ukrajna kilép az emberi jogok egyezményéből, és ezáltal számos valójában a jogvédők által is diktatórikusnak, autokratikusnak nevezhető intézkedést tud bevezetni, egyébként két évvel a háború kirobbanása után az ukrán kormányzat, az sokak szerint és a kérdező szerint is aggodalomra ad okot. Itt különösen fontos, hogy szenzitíven kezeljük az információkat, mert egy kárpátaljai megkeresést is kaptunk ezzel kapcsolatban, és az ott élők is megerősítették azt, hogy az, hogy kijárási tilalmat rendelhetnek el, hogy tulajdont foglalhatnak le, hogy a kényszersorozások volumene magasabb szintre léphet, és még sorolhatnánk azokat a jogkorlátozásokat, amelyeket bevezethet az ukrán kormányzat, az valóban egyébként példátlan, és itt hatványozottan fontos annak a hangsúlyozása, hogy több mint két esztendő eltelt azóta, hogy Oroszország megtámadta Ukrajnát. Tehát ezeknek az intézkedéseknek, főleg annak fényében, hogy bizonyos értelemben egy patthelyzet alakult ki, azzal együtt természetesen, hogy a háborús lépésekről mi is folyamatosan kapjuk az információkat, de mégiscsak alapvetően egy állóháború alakult ki a keleti frontján az orosz-ukrán harcnak. Azt gondolom, hogy ezek a lépések, illetve azok indokoltsága megkérdőjelezhető. Mit jelent ez a kárpátaljai magyarok számára? Tehát először is azt nagyon fontos leszögezni, amiről már egy korábbi műsorban beszéltünk, hogy akik Magyarországon menedékjogot kaptak, letelepedési jogot, azok itt fognak maradni. A magyar kormány nem partner semmilyen erőszakos, egyoldalú lépés támogatásában az ukrán kormányzat részéről, sem egyébként más kormányzatok részéről, tehát az, hogy néhány baloldali portál ezt meglepetten interpretálta, hogy ukránokat, kárpátai magyarokat nem ad ki hazánk, ezt nem ilyen nyugodtan vették tudomásul, amikor mondjuk a Gruevszki esetről volt szó, talán még páran emlékeznek rá. Tehát nagyon érdekes párhuzamokat látunk itt, és különbözőségeket az elmúlt években. Természetesen az almát a körtével nem lehet összehasonlítani, de alapvetően az viszont ténykérdés, hogy Magyarország megvédi azokat, akik a nemzetközi jogi védelemért Magyarországon folyamodnak, erre van jogalapjuk, és nem a törvények kijátszásáért, a rend felborításáért, illetve a magyar hatóságok megtévesztéséért lépik át a határt és érkeznek hazánkba. Ez nagyon fontos, mert itt nyilván akkor néhány keresetlen kérdést a migráció, a gazdasági migránsok, bevándorlók tekintetében is rövidre tudunk zárni egy mondattal, egy kerek gondolattal. És még annyit ehhez, hogy sokféle hírt lehet a tekintetbe hallani, hogy meddig tart a háború. Én azt gondolom, hogy a következő felvetés megnyugtató is lehet akár azok számára, akik reménykednek abban, hogyha új személy költözik a Fehérházba, régi új személy, ha tetszik, novemberben, akkor az Egyesült Államokból kiinduló változás az új fejleményeket hozhat Ukrajna vonatkozásában, még akkor is, hogyha Mike Johnson azon lépését, hogy napirendre tűzték Ukrajna 60 milliárd dolláros támogatását, ezt közvetetten Donald Trump korábbi elnök, jelenlegi elnök jelölt úgy támogatta, hogy ennek egy része hitelként megy Ukrajna számára, és hogyha mindehhez hozzávesszük azt, hogy sok esetben az a támogatás, amely például fegyvervásárlásra megy, mégiscsak alapvetően az amerikai fegyveripart gazdagítja, akkor az amerikai polgárok számára ez egy megnyugtató támogatásnak minősülhet. Az ukránok vonatkozásában pedig már nagyon rég elemzők szerint nem beszélhetünk arról a fajta szuverenitásról, amely esetleg védőhálót képezne az ilyen típusú gyakorlatilag barter ügyletek, barter támogatások tekintetében.
Trump nagy ellenszélben vezet és gestapó kabinetnek nevezi Biden kormányzatát. Így gondolják az amerikaiak is.
És akkor most rátérhetünk arra, hogy hogyan is áll ez a verseny. A békepártinak mondható, és az elnöki ciklusát tekintve de facto is békepárti Donald Trump, vagy pedig a háború támogató, a Ukrajna háborúban tartását finanszírozó Joe Biden áll jobban a felmérések szerint. Két közvéleménykutatás is napvilágot látott az elmúlt időszakban, az egyiket a CNN publikálta. Ebben 49-43-ra vezet Donald Trump, és a felmérés belső kérdései, külön felvetései arra is kitértek, hogy melyik elnöki ciklus tartják sikeresebbnek az amerikaiak, a Trumpi időszakot vagy a Biden időszakot, és alapvetően az ilyen típusú kérdésfeltevésekben Trump áll jobban. A másik felmérés, ott ez egy úgynevezett Rasmussen poll, ott 48% ponttal rendelkezik Donald Trump, ugyanakkor 34-36% pontra mérik Joe Biden támogatottságát. Tehát ott már azért egy jóval látványosabb győzelmi esélyekkel kecsegtető kutatást láthatunk, és ebben a vonatkozásban nem tudunk amellett a tény mellett elmenni, hogy Donald Trump ellen számos büntető eljárás indult, és azt egyébként a baloldali és jobboldali sajtó egyértelműen és egyöntetően meg tudja erősíteni, hogy ezek az eljárások nem gyengítették Donald Trump megítélését. Sőt, amikor egy szűk beszélgetés keretében gestapo kormánynak nevezte a Biden kabinetet Trump, akkor is utalt erre, hogy úgy bánnak el vele, mint ahogy a gestapo bánt el a másként gondolkodókkal, adott esetben ideológiai vagy akár faji alapon is. Ez egy rendkívül erőteljes megjegyzés Donald Trump részéről, de az amerikaiak egy jelentős része így gondolhatja, legalábbis elvi értelemben a bírósági eljárások mentén a Trump elleni támadásokat, hogy emögött Biden áll, a Biden kabinet, és ez nem ingatja meg a Trump hívők hitét abban, hogy támogassák a 45. amerikai elnököt, és újra visszaküldjék a Fehér Házba. Sokszor és sokan elmondták, szerintem nekik igazuk van, hogy Trump nem csak ígérget akkor, amikor a béke mellett kampányol, és arról beszél, hogy rövid úton lezárná egyrészt az orosz-ukrán háborút, illetve az Izrael és Hamas közötti konfliktust is. És nyilván nem nyitna újra egy olyan fejezetet, amelyet már a Biden kabinet, illetve a demokraták pedzegettek, nevezetesen, hogy Taiwan preferálásával, a taiwani kormányzat megsegítésével, bizonyos értelemben favorizálásával úgy kivívják az ellenszenvét Kínának, hogy akár abban a térségben, a dél-ázsiai térségben egy konfliktus góc is kialakulhat. Ezt nem várjuk Trumptól, és azt gondolom, ezt akik így látják, helyesen látják. Ha tehát ez a helyzet, akkor a békepártiak számára ez egy nagyon jó hír, hogy ha tetszik, két meghatározónak tekinthető felmérés alapján is erőteljesen, illetve toronymagasan vezet Donald Trump Joe Biden-nel szemben. A következő hónapok, a nyári időszak nyilvánvalóan érdemi újdonságot legalábbis az előrejelzések alapján nem fognak hozni. Szeptembertől viszont egy nagyon kemény két hónapra számíthatunk, mármint azok, akik figyelemmel kísérik az amerikai belpolitikát, és nyilvánvalóan nem fognak válogatni az eszközökben, különösen a hatalmon lévők azért, és a Biden kabinet a tekintetben, hogy Trumpot a minél rosszabb helyzetbe hozzák, illetve a választáson történő győzelmét a lehető legdrasztikusabb eszközökkel megpróbálják majd ellehetetleníteni. Erre számítunk, és azt gondolom, hogy ezért nagyon fontos, hogy készüljön fel a Trump csapat erre, innen is nagyon szurkolnak neki azok, akik őt támogatják, sokan egyébként Magyarországról.
Ostromállapot és anarchia az amerikai egyetemeken. Kik pénzelik az Izrael ellenes tüntetéseket?
Jelenleg, és ezt a baloldali sajtó sem hallgathatja el Amerikában, amely ott azért egy olyan 80%-os többségben van nagyjából a média kiegyensúlyozottság jegyében, ostromállapotok uralkodnak több nagyváros egyetemi kampuszán, így New Yorkban, a Columbia Egyetemen, vagy pedig Los Angelesben a UCLA kampuszán. Az ott sátrat verő és a tulajdonban kárt okozó, mások személyét sértő, verbálisan és fizikailag megtámadó személyek tekintetében már a hatóságot kellett bevetni, és erőszakkal tudták eltávolítani részben azokat az anarchista tüntetőket, akik palesztin pártiak és a kormányzat Izrael ellenes politikája ellen tüntettek az egyetemeken. Itt azért meg kell jegyezni, hogy az amerikaiak túlnyomó többsége, és ez több kutatás alátámasztja, Izrael mellett áll, és nem elégedett azzal a politikával, amelyet Biden folytat, de úgy tűnik a palesztin pártiaknak ez is sok. Azért azt jegyezzük meg, hogy töredékét szavazta meg a kongresszus Izrael támogatása képpen annak az összegnek, amit Ukrajnának küldenek részben akkor is, hogyha ez hitel, valójában ez szégyentelen, hogy Izraelt a legtermészetesebb, legszorosabb és legrégebbi szövetségesüket, az egyetlen demokráciát a Közel-Keleten ilyen mértékben elhanyagolja a Biden kabinet. De azt is gondolhatjuk, hogy nem véletlen, hogy ezek a tüntetések kitörtek, hiszen vannak olyan képviselőik, a demokraták soraiban találunk olyan képviselőket, akik alapvetően Izrael ellenesek, anticionisták, és azon túlmenően, hogy a Koránra tették le az esküt, nem a Bibliára, ahogy egyébként sok korábban magát zsidó származásúnak való képviselő is tette, a Bibliára tette le az esküt. Ezt azt gondolom, hogy új fejleményként kell értékelni, hogy ezek a palesztinpárti arab képviselők elszabadultak, és a saját választókörzetükben sem tudnak rendet tenni. Michigan államból olyan videófelvételeket lehet látni az X felületein, ahol halál Amerikára, halál Izraelre rigmusokat hirdetnek vallásos arab vezetők, civilek és palesztinpárti tüntetők. Ezek ellen nem lépnek föl az arab demokrata képviselők, sőt, bizonyos konzervatív kommentátorok szerint még bátorítják is őket. És akkor visszakanyarodva, nagyon-nagyon lényegesnek tartom azt is, hogy ehhez képest azok a hírek, amelyek a Politikon vagy a Breitbarton megjelennek, sokakat meglephetnek. Hiszen megkérdezhetnénk, hogy Soros György miért támogat Izrael ellenes csoportokat. Erre azt gondolom az a válasz, hogy egyébként ezt Izraelben is megtette. Egyfajta válaszként kell értékelnünk azt, hogy számos Izrael ellenes civil szervezetet támogatott Izraelben is. Erről egyébként például a miniszterelnök is maga, sőt hosszasan a miniszterelnök fia Jair Netanyahu is többször beszámolt. Soros György nem kívánatos személy Izraelben, izraeli közösségek tekintetében, különösen a jobb oldalon, és azt gondolom, hogy ennek minden alapja megvan, hiszen függetlenül attól, hogy egyébként Soros-e az Bill Gates, vagy a Tides Foundation, vagy éppen a Rockefellerék alapítványa az, amely Izrael ellenes tömegeket támogat, alapvetően azt gondolom, hogy személytől függetlenül ez egy szégyenteljes dolog, tekintettel arra, hogy egyébként pontosan lehet tudni, hogy a palesztinpárti tüntetők anarchisták is, káoszteremtők és zűrzavart okoznak mindott, ahol felbukkannak. Ezzel szemben az izraelpárti tüntetők azért az esetek többségében békésen vonulnak föl, és nem kívánnak és nem szeretnének mást, mint hogy a Hamas adja vissza a túszokat, a bocsássa szabadon az elrabolt, most már hónapok óta a szabadságuktól megfosztott izraeli állampolgárokat, és vessen véget annak az erőszaknak, amelyet ő generált. Az izraeli válaszlépés, amelyet sokszor elfelejtenek kihangsúlyozni, a válaszlépés az nem csak az önrendelkezésről szól, hanem arról is, hogy a Hamaszt térdre kell kényszeríteni. Egy terrorszervezet, amely uralja egyébként a gázai övezetet, és sajnálatos módon 80-90%-ban ez szintén verifikálható ez az adat, a palesztinok támogatását bírja, nem maradhat meg hosszú távon Izrael szomszédságában. Ez egy veszélyes, véres, a legbrutálisabb támadástól sem visszariadó terrorszervezet. Azt gondolom, hogy Izrael népére és Izrael államra is biztonsági kockázatot jelent, ezért az a nemzeti egységkormány, amely azt tűzte zászlajára, hogy megsemmisíti a Hamaszt, az Izrael érdekeit és Izrael szuverenitását tartja fontosnak, és emeli az első helyre. Azt gondolom, hogy ez az izraeli törekvés, ez érthető. Magyarország egyébként kiáll Izrael azon törekvése mellett, hogy megvédhesse magát, hogy fellépjen a terrorizmussal szemben, és a magyar kormány támogatja azt is, hogy minél előbb a túszok szabadon bocsátását szorgalmazza Izrael, illetve a Hamasz ebben minél gyorsabban lépjen soron kívül, és ne húzza tovább az időt. Mindezek fényében azt mondhatjuk, hogy a káoszteremtés nagymesterei most éppen a palesztin párti tüntetők mellé álltak az Egyesült Államokban. Hogy ez kinek kedvez, azt nehéz megítélni, de Joe Bidennek semmiképpen nem használ. Mert azt látják az emberek, hogy nem képes a közbiztonságot a Biden kabinet fenntartani, még akkor is, hogyha ez sokszor állami kompetencia, hogy ezt megtegyék a helyi kormányok. Nagyon fontos lenne ebből a szempontból is, hogy egyébként ne azok az erők folytassák a kormányzást november után az Egyesült Államokban, akik mögött olyan csoportok állnak, akik például a rendőrség létszám leépítéséért, vagy éppen forrás megvonásáért küzdöttek. A Defund the Police és hasonló mozgalmak, vagy akár a BLM sokszor és nagyon szoros szálakkal kötődnek a demokrata politikai körökhöz, magához a párthoz is. Éppen ezért, hogyha az amerikaiak többsége a rendre, a biztonságra és a békére fog szavazni, akkor Donald Trump lesz újra az Egyesült Államok elnöke. Ezek voltak a mai adás témái. Remélem, hogy sikerült több fontos önök számára is izgalmas kérdést érintenünk. Tartsák meg azt a jó szokásokat, hogy újra és újra kérdésekkel, felvetésekkel keresik meg a látható e-mail címen a műsorunkat, és jövő héten is ezekkel fogunk érdemben foglalkozni. Ez volt a Lomnici Válaszol a Kontextusban. Köszönöm szépen!